annyira fantasztikus volt, talán a keddi ima órán jött ez elő, hogy külön-külön többen is arról beszéltünk, hogy mennyire ugyanarról a témáról, még hogyha azt a témát nagyon nagynak is lehet felfogni, ugye az Efezusi levelet, mennyire ugyanarról a témáról szól az Isten többünknek. Már nem is emlékszem, ki mindenki mondta, hogy, és persze múlt vasárnap is erről szólt az üzenet. Hát nem árulok zsákba macskát, én is az Efezusi levélből hoztam mára nektek néhány gondolatot. Egy kis türelmet kérek, hogy meg is találjam ezt. Igen, itt van. Fel is olvasnám először azt az igét, amit szeretnék egy kicsit forgatni, boncolgatni. Ez pedig rögtön az első résznek két verse, úgy hangzik. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Uram, ámulattal és csodálattal olvassuk az igétet, és megvalljuk, Uram, hogy szinte alig értünk belőle bármit is. Uram, kérlek, hogy te nyisd meg nekünk mindazt, amit a kezünkbe adtál. Te leplezd le, és vidd véghez, Uram, mindazt, amit tenni akarsz az életünkben, a te beszéded, a te szavadon keresztül. Amen. Rögtön az elején azt olvassuk, hogy ő benne, azaz Krisztusban pedig titeket is. A látszat ellenére ez nagyon fontos. Egyébként érdemes annyit elárulni az Efezusi levélről, hogy egy kicsit úgy is tartják számon a sok-sok levél közül, hogy bár a címzetje ugye az Efezusi gyülekezet, de ez egyfajta enciklika, egyfajta körlevél. Láthatóan a témája alapján mindenkinek, nagyon-nagyon mindenkinek szól. Persze mi így olvassuk a római levelet is, így olvassuk az összes többi levelet is, még a Filemonnak írt levelet, ami aztán tényleg egy személyes levél is, így olvassuk. De hadd mondjam ezt, hogy talán pont azért fantasztikus az Efezusi levél, mert ez nagyon-nagyon mindenkinek szóló. És én azért is tartom ezt fontosnak, hogy meg is vagyunk benne szólítva. Hogy ő benne titeket is. Ugye Krisztusról beszél az előtte való versben, ezért teszem hozzá, hogy ő benne, azaz Krisztusban pedig titeket is. Kivétel nélkül, és ami nagyon érdekes, hogy nem így együtt, hanem egyenként külön-külön látom, hogy megszólít mindennyiunkat ez a két ige vers. És minél többet forgattam, annál inkább rácsodálkoztam, és azt láttam, hogy olyan ez az egész két vers, mint egy életprogram. Mint egy hívő számára egy ilyen egész életre szóló program, menetrend, haditerv. Majd döntsétek el ti magatok. És ennek a programnak az első lépése nagyon egyszerűen az a kérdés, hogy hogyan is kezdődött. Azzal kezdi, hogy akik hallottátok az igazság igéjét. Nagyon érdekes felfigyelni a levelekben, hogy Pál újra és újra emlékeztet minket arra, hogy hogyan kezdődött minden. Mert mi abban a kiváltságban részesültünk, amiben egyébként nagyon sokan részesülnek, hogy mi hallottuk az igazságnak az igéjét, hadd fordítsam át talán saját magam fordítására, a beszédet a valóságról, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez a beszéd a valóságról nem nyilvánvaló mindenkinek. De amit az Isten a mi számunkra leleplezett. Ez egy titok. Egy titok, amit Isten az ő kegyelméből leleplezett a számunkra. Nagyon különböző háttérből vagyunk. Van, aki úgy nőtt fel, hogy számára Isten mindig létező valóság volt. Vagyunk néhányan, akik viszont úgy nőttünk fel, hogy nem is hallottunk az Istenről. És lehet, hogy természetesen ez annyiban igaz, hogy elhangzott nagyon sok minden beszéd az igazság felől, ami elment a fülünk mellett, egyszerűen elrejtett és leplezett maradt. És aztán egyszer csak eljött a pillanat, ami Isten titkából egyszer csak lelepleződött, és ahogy a folytatja Pál, ez az igazság igéje, ez a mi üdvösségünk evangéliumává vált. Forgassuk egy picit ezt a szót. Az üdvösség evangéliuma az nem más, mint a megmenekülésnek, a megszabadulásnak, a megváltásnak az örömhíre. Tudtátok, hogy az evangélium az egy jó hír, az egy örömhír? Persze a kérdés költői, hiszen nyilván tudtátok, csak ez nem volt mindig így. Az én számomra nagyon határozottan, nagyon sokáig nem így volt. Az, hogy megláttam az üdvösségem evangéliumát, az inkább csak azért volt lehetséges, mert az Isten egy pillanatban elhúzta a függönyt előle, és akkor azt mondtam, hogy de hát ez tényleg így van, valóban így van. Nem láttam korábban, és most már látom. És annak ellenére, hogy a szememmel most sem látok sok mindent, már hiszem. És ettől a csodától válik számomra az igazságról szóló beszéd, a megváltásnak az örömhírévé. És én azt szeretném első lépésként, mert hogy ennek a programnak az első lépése mégiscsak ez a gondolat idehozni, hogy bizony ez a jó hír nem véletlenül van újra és újra felhánytorgatva, most a legjobb értelemben Pálnál. Szeretné, és én érzem azt így 30 év távlatából is, hogy soha egy pillanatra ne engedjem el a fókuszból mindazt, és mindazt a pillanatot, nyilván személyesen is a magamra nézve, amikor megláttam a jó hírt. Az első korintusi levélben Pál a korintusiaknak 15. részben pontosan ugyanilyen alapon hivatkozik. Eszetekbe juttatom, testvéreim. Ugye elég sok zűrzavar van ott a korintusi levél, vagy a korintusi gyülekezetben, ami miatt ez a levél születik. És mint egy figyelmeztetésként, mondja, eszetekbe juttatom, testvér, az evangéliumot, amelyet hirdettem nektek, amelyet be is fogadtatok, amelyben meg is maradtatok, mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam, hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az írások szerint. Nagyon érdekes, hogy Pál számára évtizedekkel azután, hogy ő maga is találkozik az örömhírrel, hiszen mondjuk a korintusi levél az születik valamikor mondjuk 54 körül, és néhány éven belül pünkösd után Pál megtért, tehát mondjuk vagyunk 20 évvel utána, és ez a 20 éves emlék az ő számára ilyen mindennapos, újra és újra eszünkbe juttatandó üzenet. És azt mondja, hogy ezáltal hívők lettetek. Hogyan, nem tudom, látszólag nagyon sokféle téren módon térünk meg, mégis a valóság az az, és olyan jó, hogy az elmúlt héten is a Efézus 4-ről volt szó, ahol ugye olyan sok minden egy az Isten, és egy a reménység, amire elhívást kaptunk. Bizony a különböző utak ellenére ez az egy örömhír, a megoldás. És ha itt most abban a különleges helyzetben vagyunk, hogy mindannyian ismerjük és találkoztunk az Istennel. Én ennek ellenére azt mondanám, hogy ezt soha ne engedjük el, és soha ne hagyjuk, hogy a földre hulljon, mert nincsennél fontosabb. Úgy emlékszem, 89-ben Billy Graham, mikor itt volt az üzenetére, hogy nem akarok tudni másról, csak a megfeszített Krisztusról. Még mai napig is emlékszem rá, pedig még nem voltam hívó, de már kerestem az Urat, és hallottam ezt az üzenetet. No, ez tulajdonképpen valahol az alap ennek a programnak, ennek az életprogramnak, aminek rögtön a legelső lépése, tehát hogy ilyen csodálatos módon hívőkké lettünk. És a második lépése, amitől az egész téma izgalmassá kezd válni, az úgy hangzik, hogy azt mondja a folytatásként, ugye még mindig az Efézus 1.13-14-nél vagyunk, hogy eljegyzett pecsétjével, a megígért szent lélekkel. Gondolkoztatok már erről, hogy miért is van ez az eljegyzés? Mire is van a karikagyűrű? Nekem ez a karikagyűrű azt jelenti 30 éve, hogy már más vagyok. Hogy az állapotom már más. Azt jelenti, hogy foglalt vagyok. Másé vagyok. Én már Judité vagyok. És nyugi, neki is van egy ugyanilyenje. És ráadásul, ami nagyon fontos ebben az eljegyzésben, hogy bár magát az eljegyzés fogalmat ugye mindig úgy gondoljuk csak, hogy ez csak a házasságkötés előtt egy aktus. De ez végleges. Ma is hordom. Nem csak arra néhány hónapra, ami az eljegyzésem és az esküvőm között eltelt. Isten azt mondja az ige, hogy eljegyzett a pecsétjével, és ez a pecsét a megígért Szentlélek. Isten többek között, mert nyilván nagyon sok munkája van még Isten lelkének bennünk, azért adja a szent lelket az újjászületéskor, mert eljegyzett téged. Az övé vagy. Nem felejtem el, szinte a megtérésemtől kezdve az egyik kulcsig, amivel állandóan visszatérek, az a János evangélium első részének 12. verse, ami úgy hangzik itt az újfordításban, hogy akik pedig befogadták, azoknak hatalmat adott arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mindazoknak, akik hisznek az ő nevében. Szóval eljegyzett téged az övé vagy, sőt, ez alapján, a ige alapján nagyon határozottan merem mondani, hogy a gyermeke vagy. Meg tudjátok ragadni ennek a csodáját időnként? Engem mindig lenyűgöz, amikor elkezdek ezen gondolkodni. Van ugye egy nagyon aranyos történet, vagy példabeszéd, ez talán közelebb hozza ezt az egészet, amikor valaki, legyen mondjuk egy kislány, utazik a vonaton, és az utazótársa időről időre kimutat az ablakon, és rámutat a ott elsuhanó tájra, mondjuk egy kastélyra, valahol az angliai vidéken, és a kislány bólint egyet, és azt mondja rá, hogy igen, ez az én apukámé. Majd tovább mennek, egy gyönyörű parkot, vagy egy nagy szántóföldet látnak, és megint azt mondja, hogy igen, ez az én apukámé. És akkor egyszer csak az utitárs úgy furcsa tekintettel visszanéz, hogy ki vagy te? És kicsoda a te apukád, hogy ez is, meg az is, meg amaz is az övé? Mire azt mondja, a mindenható Isten, és én az gyermeke vagyok, és mindez az övé. Szóval ezt a gyermeki létet nem csak abból az aspektusból nézve, hogy van valaki, akihez én oda tudok bújni, hanem abból az aspektusból nézve is, hogy az én számomra a világ mindenség ura az, aki az én édesapám. Kicsoda az én apukám? Hát az Efézusi levél első része, én nem tudom, hogy próbáltátok már olvasni és megérteni, én emlékszem, hogy az egyik legnagyobb kihívás világéletemben, még a mai napig is, pedig szerintem a újfordítás már egészen jól értelmezhetővé teszi, hogy ezt a hatalmas, gyönyörű körmondatot és gondolatot valamilyen módon meg tudjam ragadni és szét tudjam szálazni. Ennek rögtön a legeleje, a harmadik verse azt mondja, áldott az Isten, a mi Urunk, Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Még egyszer. Megáldott minket az ő mennyei világának minden lelki áldásával. Én nem tudom elképzelni, mik ezek a lelki áldások. De tudjátok, ha úgy nézek a teremtésre, hogy annak van egy látható, meg egy láthatatlan része. Ugye? Kezdetben teremtette az Isten az eget, azaz a láthatatlan világot, és a földet, azaz a látható világot. Akkor bizony ennek a láthatatlan világnak miért ne feltételezzem, hogy legalább olyan nagy, olyan felfoghatatlanul és befoghatatlanul nagy, mint a látható. Szóval ennek a láthatatlan világnak minden áldása, ami számunkra van eltéve, megáldott minket a mennyei világának minden lelki áldásával. Szerintem csak beszélni tudunk róla, de felfogni és megragadni nem, hogy mindez mi mindent jelenthet. És hogy honnan tudom mindezt? Hát a Római Levél 8. részében van egy fantasztikus gondolat. Elég sokszor is idézzük, én inkább az összefoglalás miatt hozom most ide. Azt olvassuk a 15. verstől, hogy a fiúságnak lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk abba, atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor ők örökösök is, örökösei Istennek, és örököstársai Krisztusnak. Ez arról beszél, hogy az Isten jelenti ki a szívedben, hogy az övé vagy. És én emlékszem a megtérésem utáni napra, amikor ennek a nagyon biztos belső meggyőződésnek a tudatával kezdtem el az új életem első napját, és elvehetetlenül belém íródott, miközben soha senki nem tanított róla. És én azt nagyon-nagyon szeretném most egy picit rátok tenni, vagy ha kell megterhelni benneteket, hogy vizsgáld meg, hogy megvan ez a bizonyosságod. Hogy azt mondja-e a lelked az Isten lelkével együtt, hogy Isten gyermeke vagy. Ha ez nem bizonyosság, akkor állj oda az Isten elé négy szem közt, és kérd, hogy legyen ez a legfontosabb. Hadd legyen ez az egész gondolat a legfontosabb a számodra ma, hogyha ebben bármiféle bizonytalanság vagy kételkedés van, hogy vajon a gyermeked vagyok-e. Mert ez Isten számára egy olyan ajándék, ugye azt mondtuk, hogy akik befogadják őt, azoknak hatalmat adott, hogy az Isten fiaivá legyenek, amit kell, hogy hittel megragadjunk minden hívő ember. Egyszerűen lemaradunk mindenről, ha ez nincs meg bennünk. És nagyon érdekes ez a római levél, mert valami olyasmit olvastunk itt a gondolat végén, hogy ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. És hadd menjünk vissza, mert kicsit elkalandoztam én az eredeti gondolattól. Ugye még mindig az efezusi levélről beszélünk, és az efezusi levélnek ugye a második része erről a bizonyos eljegyzésről beszélt, és azt mondta, hogy ugye az eljegyzés pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét. Örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét. Nekem egy fantasztikus felismerés, mert valami döbbenetes dolog van itt elrejtve. Gondoljuk végig egy pillanatra, ki is ad zálogot kinek és miért. Nos, a zálog arra való, hogy az adós ad zálogot a másiknak, aki mondjuk legyen hitelező, de természetesen nem hitelviszonyról van szó. Tehát az adós ad a másiknak zálogot azért, hogy ezzel jelezze, hogy tartozik neki. Kötelezi magát az adós a záloggal, hogy megadja az adósságát. Álljunk meg egy pillanatra, mert ez valami félelmetes dolgot mond. Tudod, hogy az Isten az adósod? Az Isten, a világmindenség ura, bármilyen eretneknek tűnik elsőre a gondolat, az adósod. Természetesen nem azért adósod, mert tettél valamit, és ezért ő neked tartozik, hanem azért adósod, mert ő elkötelezte magát valamire, és azt mondja, hogy még ebből tartozom neked valamire, valamivel. És ezért zálogot ad, és ezt mondja az ige, hogy a Szent Lelkét azért adja nekünk, hogy ezt a zálogot felmutassa, hogy ha úgy tetszik, napról napra ott legyen előtted és előttem, hogy még jövök neked valamivel. Tudjátok, ahogy olvastuk az előbb az üdvösségedet, a megszabadulásodat, a megmenekülésedet, azt Isten a teljes lényednek adja. Óriási tévedések, meg félrecsúszások voltak, meg vannak is szerintem már 2000 éve ebbe a témába, de Isten az teljes lényünknek a megváltásáról beszél. Újjászülte a szellemünket, és ez lerendezett dolog, érinthetetlen mindenki számára. Itt a Földön, ma is, most is, minden nap az a munkája, hogy végzi a lényemnek, a lelkemnek az átformálását, elváltoztatását és megszentélését is. Bármilyen hihetetlen és felfoghatatlan, és tudjátok, amikor magamra nézek, akkor azt mondom, hogy hát ez impossible mission, de mégis Isten azt mondja, hogy elvégzi, elvégzi a manapig. De van még valami hátra, amit megígért, de most nem adja meg. És ez pedig a testünk megváltása. Bármilyen furcsa tehát, az Isten adósod. Adósod a tested megváltásával. Amit ígérete szerint, vagy az elragadtatásodkor, vagy ha addig ez nem következik be, és elmegyünk, akkor a feltámadásunkkor megkapunk. Ne felejtsétek el majd kérni, mert ígérete szerint tartozik vele, és ő megtartja ezt az ígéretét. Pál beszél előről a korintusiaknak a második korintusi levélben, nagyon hasonló lesz a gondolat, pontosan ezért izgalmas. Mert mi is, akik a sátorban vagyunk, sátor ugye ez a testünk, megterhelten sóhajtozunk. Mivel, hogy nem szeretnénk ezt levetni, hanem felölteni rá amaszt, hogy a halandót elnyerje az élet. Isten pedig, aki minket erre felkészített, a lélek zálogát adta nekünk. Ugyanerről beszél Pál tehát. Most tehát azt látom, hogy a életprogramunk első lépése volt az, hogy hívővé lettünk, és a második rögtön utána, hogy Isten pecsétet ad, eljegyzésgyanánt, és aztán zálogot is ad, hogy ez az ígérete egy pillanatra se vesszen feledésbe. És aztán a folytatásban, tulajdonképpen csak néhány utolsó szóban elmond valami nagyon érdekes dolgot, és ha valaki figyelmesen olvassa ezt a nagyon bonyolult és nagyon nehéz Efézusi levél első részét, ebben háromszor is elmondja ezt a gondolatot. Ugye itt úgy fogalmaz, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. És azt hiszem, hogy ebből már látszik, hogy ez azért nem egy ilyen pillanatnyi dolog, mint az előző kettő. Ez valami hosszabb távú program. Azt gondoljuk, hogy tudjuk, miről beszélünk. Használjuk is nap, mint nap. Magasztallak, Uram. Szólítjuk meg nap, mint nap őt. És néha az az érzésem, hogy én magam sem tudom pontosan, hogy miről is beszélek, amikor hozzászólok az Istennek. De az biztos, hogy ez valami nagyon fontos, ha egyetlen egy részben háromszor elmondja Pál, hogy legyünk mi az ő dicsőségének magasztalására. Megpróbálom egy kicsit körbejárni ezt, jó? A magasztalni szó, mostanában rákaptam arra egyébként, hogy előveszek régi szótárakat, 19. századi cucorféle szótár, például nagyon jól szétszedi a régi kifejezéseket és szavakat, és megkeresi, hogy miből is származik, hogyan épül fel, mit is jelent maga a szó, amit egyébként nap mint nap használunk, de nem értünk. Nos, nagyon érdekes, ennek a magasztalnak roppant egyszerű valójában a töve, ott van benne, csak nem gondoljuk. Ennek a gyöke a magasztalni szónak nem más, mint a magas. És körülbelül úgy értelmezi a szótár, hogy azt mondani, hogy magasztalni, az nem mást jelent, mint persze elvont értelemben, tehát nem fizikai, hanem mondjuk úgy, hogy lelki értelemben, magasítani, magasra emelni. Amikor magasztalom, akkor magasítom és magasra emelem. És hogyha nem is teljesen világos a kép, sokkal egyszerűbbé válik, hogyha megértjük, hogy ennek a kifejezésnek mi az ellentéte. A magasztalni szónak az ellentéte az alázni. És amikor értjük ezt, akkor rögtön értjük az ellenkezőjét is, hogy magasztalni az valami olyasmit jelent, mint felemelni, magasra emelni. Megint mondom, nem fizikai, hanem inkább lelki értelemben. Oké. Akkor, mintha már szétszedtük volna, és megvan a mondat egyik fele, mit jelent a dicsőség? Hát ez azt hiszem legalább olyan kihívás, mint a néhány héttel ezelőtt, amikor bátorkodtam a szentségről beszélni. Jó is lenne, ha egy kicsit majd utána beszélnénk erről. Hadd mutassak be egy képet, amit én megértettem róla. A János evangélium második részében Jézus a kánai mennyegzőn vesz részt, és a 11. versben azt mondja róla János, bocsánat, Jézus, és azt mondja róla János, mint egy összefoglalásaként a történetnek, nem akarom most felolvasni magát a kánai mennyegző történetet, szerintem elég jól ismerjük. Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét. És tanítványai hittek benne. Ebből persze még nem látjuk világosan, hogy mi a dicsőség, de ez az ige világosan azt mondja, hogy itt történt valami, amivel kijelentette, így, és hogyha elkezdjük közelebbről megnézni, hogy mi is történt. Ugye Jézus ott 500 liter vizet borrá változtat, amit néhányan, nem mindenki, a szolgák meg a tanítványok egy része láthatják, hiszen épp ezért izgalmas az egész helyzet és jelenet. Tehát néhányan viszont tanúi annak, hogy itt valami olyasmi történt, ami nem természetes, amit egyedül csak Isten tehet, és így ilyen módon én azt gondolom, hogy akik látták ezt a csodát, azok számára ez az így, az azt jelenti, hogy ők az Istennek ebben a pillanatban a jelenlétével szembesültek. Azt mondhatták, hogy ezt a jelet csak az Isten tehette meg, így bármennyire is elképesztő számunkra, de az Isten itt most jelen volt, vagy jelen van. És nem véletlen, hogy a folytatás is úgy van, hogy a tanítványok hittek benne. Azt olvassuk, ugye a néhány héttel ezelőtt a Ézsaiás könyvének 6. részéből hoztam azt a mennyei jelenetet, a mennyei trónteremnek a jelenetét, ahogy az Isten szentségéről beszéltünk. Hadd hozzam most ugyanezt az igét ide megint, az Ézsaiás 6.3-at. Ott a szeráfok ezt harsogták egymásnak felváltva. Szent, szent, szent a seregek ura, a dicsősége betölti az egész földet. Arról beszél ez a vers, hogy az Istennek a jelenléte, az Istennek a valósága betölti az egész földet. Én most azt mondanám leegyszerűsítve az előző kettőnek az összefoglalásaként, hogy számomra az Isten dicsősége az azt jelenti, hogy az Isten valóságos jelenléte. Úgy, ahogy meglátjuk. Gondolkozzunk akkor ellen ezen az igén, hogy mi legyünk az ő dicsőségének magasztalására. Mit is szeretne az Isten? Azaz, mit szeretne az Isten, hogy felemeljünk? Azaz, hogyan lehetek én az ő dicsőségének magasztalására? Azt gondolom, hogy ennek talán nem kizárólagos az, amit most mondok, de az egyik nagyon is valóságos és az igéből egyértelműen következő része, hogyha én magasra emelem a felmutatom, láthatóvá teszem, nyilvánvalóvá teszem az Istennek a valóságos jelenlétét itt az én saját életemben. Ugyan már mondhatja bárkit, ez szinte lehetetlen, de vegyük észre ezt az egész szövegkörnyezetet, hiszen nem arról olvasunk, hogy miután hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért Szentlélekkel, azzal a Szentlélekkel, aki benned él, bennem él, és haszonra adatik, ahogy mondja az ige. Nem éppen ezért kaptuk a pecsétet és a zálogot? Hadd mondjak egy kicsit talán meglepő gondolatot, én azt szeretném mondani, hogy ő dicsőségének a magasztalása nem elsősorban a dicsi. Nem elsősorban az, amikor nagy lelkesedéssel, örömmel az Úrnak éneklünk. Ez is eszköze az Isten dicsőségének magasztalására. De talán kirajzolódik ebből a gondolatmenetből, hogy nem ez áll a fókuszának az igének, hanem valami olyan titok, hogy Isten szeretné a benned, bennem élő Isten valóságá, ha nyilvánvaló lenne, ha ezt mutatnánk fel. És most szeretnék visszacsatolni oda, ahonnan elkezdtük az egészet, hogy ez az üzenet mindenkinek szól. Az Isten nem azt szeretné, hogyha mondjuk Szabó Zoli életében láthatóvá lenne csak az ő dicsősége. Ez a privilégium, vagy ez a feladat, hogy legyünk az ő dicsőségének magasztalására, nem egy gyülekezet pásztorának a feladata, hanem minden egyes hívőnek, aki, és ezért mondtam ezt az életprogramot, aki ezt megelőzően hívővé vált, és elpecsételődött az Isten számára. Minden egyes embernek. Hogyan? Hát, beszélhetünk majd utána erről, hamarosan befejezem, de én azt gondolom, hogy ha a hogyanhoz két dolgot mondhatnék, akkor két gondolat fogalmazódott meg bennem röviden, ahogy ezen gondolkodtam. Az egyik, az amikor Jézus mondja a tanítványoknak, hogy aki felmagasztalja magát, megaláztatik, és aki megalázza magát, az felmagasztaltatik. Ez ugyan rólunk szól. De mégis a hozzávezető útnak, hogy az Isten láthatóvá legyen az én életemben, rajtam keresztül, egészen biztosan az egyik sarokköve. És a másik pedig, nyilván pontosan ezen az úton keresztül, annak a valósága, amiről a Galata levélben Pál beszél, és ami annyira egyrészt teljesíthetetlen, másrészt mégis magával ragadó. Teljesíthetetlen az ember számára, úgy értem, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Hadd foglaljam össze, amiről beszéltem. Isten célja. Azért lettél hívővé, azért adta a pecsétet, azért adta a zálogot, a lelket, azért adta önmagát, hogy mindannyian, te is, én is, az ő dicsőségének magasztalására éljünk. Azaz a benned élő Krisztus valóságos jelenlétének a felmutatása legyen az életed, hogy az történjen, hogy változzunk el, hogy aki engem néz, aki téged néz, az a Krisztus lássa meg, én bennem és te benned is. Nekem ez a kifejezés most itt, az Efézusi levélből ezt jelenti, hogy legyünk az ő dicsőségének a magasztalására. Imádkozzunk. Köszönöm neked, mindenható Istenem, azt a felfoghatatlan kiváltságot, azt az kegyelmet, hogy elhívtál, hogy megragadtál, hogy kijelentetted magadat, hogy leleplezted a te beszédedet, hogy a írott szó a számunkra életté vált, üdvösségé lett, megmenekülésé lett. Köszönöm neked, Uram, hogy egyedül a te kegyelmed által vagyunk hívők, hitáltal. Ez nem a mi érdemünk. Szeretnénk, Uram, ezt nem elfelejteni, és naponta leborulni eléd, és hálát adni érte. És köszönöm, Uram, hogy nem hagysz magunkra, nem hagysz árván, hanem megajándékoztál azzal a értelemmel nem megragadható csodával, hogy bennünk élsz. Hogy eljegyeztél, hogy elpecsételtél, hogy zálogot adtál a te bennünk élő lelked, szellemed által. És hogy mind ezt azért teszed, hogy ezen keresztül munkát végez az életünkben. Uram, mindazt, amit elmondtam, ennek tudatában kimondani is hihetetlen, hogy mi lehetünk a te dicsőséged magasztalására. Márpedig, ha te mondod, és egyre többször tanítod nekem ezt, hogyha te mondod, akkor ezt te bizony komolyan mondod. Szeretnéd, Uram, hogyha elváltoznánk, szeretnénk, hogyha valósággá válna a mi életünkben, hogy meglátszódik rajtunk a te személyed, a te lényed. Uram, szeretnénk ennél kevesebbel nem megelégedni. És ezért én most azért kérlek mindenek előtt magamért, és aztán a testvéreimért is, hogy Uram, te se elégedj meg soha ennél kevesebbel. Uram, ha te ragaszkodsz az ígéretedhez, mi is szeretnénk ehhez ragaszkodni. Végezd el, Uram, azt a munkát, amit el akarsz végezni bennünk, addig a napig, amíg itt vagyunk, amíg majd el nem jön az a pillanat, amikor beteljesíted. Mindazt az ígéretet, amit a zálogoddal ideadtál nekünk. Uram, de addig is mi szeretnénk betölteni azt a küldetést, amiért még mindig itt hagysz ezen a földön. Hadd váljék láthatóvá a Krisztus rajtunk keresztül. Hadd végezhessük, Uram, azt a munkát, amire ránk bízol, mindenkinek személy szerint, úgy, ahogy ígérted, egyenként, a magad módján, de mindannyiunknak adod az ajándékot. Uram, kérjük tőled, és végezd el, Uram, addig, amíg itt vagyunk, ezt a munkát. Bennünk, de leginkább általunk, a te dicsőségedre. Amen.